Hálaadással és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igével, mert őtőle, ő általa és őre áll nézve van minden. Ővé a dicsőség, mind örökkön örökké. Amen.
Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk. Dicsőséget énekeltünk neked, szerető atyánk, a Jézus Krisztusban, dicsőséget, hiszen örökkévaló világosságban lakozol, és mégis velünk vagy. Elkészíted az Isten tisztelet óráját. Köszönjük, hogy a te áldott rendelőd ez a templom. 100 éve már, és köszönjük, hogy mi ma is úgy lehetünk itt, hogy te egyenként tartasz számon bennünket. Nem csak a megkeresztelt gyermekeket, azt a pici gyermeket is, akit tetszett neked, hogy megőrizzél, pedig édesanyja meghalt, és a te hatalmas kezed 46 dekáson, ahogy énekeltük, hogy takargat szépen szárnyaid alatt hatalmadnak, egészségben növekedhet. Áld meg, kérünk, édesapjával, de ugyanígy a gyászoló családokat is hisszük, hogy te veszed kezelésbe, hiszen akik édesanyát, nagymamát veszítettek, nagy a veszteségük, idős testvérünk elmenetele is. Ott van azok szívén, akikhez közel állt, és az emlékezés. Köszönjük az újonnan érkezett gyermeket gyülekezetünkbe. Köszönjük, hogy a vizsgák közepette is fiatalok itt lehetnek. Ilyenkor még inkább sűrű az imádság. Hallgasd meg őket, vondd magadhoz közel. És látod az idős, látod a fiatal, látod a középkorú életet, kinek a munka a gondja, kinek a családi helyzet, kinek az egészség. Hadd legyen most közösen, együtt a te szent lelkednek gyógyító közössége, a te éltető igédben. Mindnyájunkkal. Amen. Olvasom Isten igéjét, testvéreim, szent lelke erejét kérve hirdetem is, úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 26. és 27. verseiben. Innen Antiochiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, akik figyelik az ügytörténeti sorozatot, bizonyára észrevették, hogy szinte mindig visszacsatolok a 2000 évvel ezelőtti eseményekből, történetekből a mi időnkbe és gyülekezetünkbe. Nem szeretném a józanságomat elveszíteni, és nem felejtkezem el arról, hogy milyen hősi idők voltak az első század évei, évtizedei a kereszténység életében. életüket adták a hitükért. Jézus valamennyi tanítványa, az egy Jánost kivéve, mártír halált halt. És aki látta a Quo Vadis című filmet, vagy olvasta a Sienkiewicz regényét, az tudja, hogy oroszlánok elé is vetettek keresztjéneket, ha nem tagadták meg a Krisztusba vetett hitüket. Az első missziói úton, ami a mai témánk, Pál apostolt majdnem halálra kövezték. Hol vagyunk mi ma ilyen szenvedésektől, áldozatvállalásoktól? Még az is nagy próbatétel lenne nekünk, ha az ellenreformációs időkben történt esetet kipróbálnák rajtunk. Titkos helyen gyülekeztek össze a hugenották, a francia reformátusok az üldözések miatt. Egyszer csak egy fegyveres csapat megjelent, és a vezetőjük felszólította az ott lévőket, hogy 15 percet adok, aki akar, eltávozhat, megmenekülhet. Mentek is sokan, akik eltávoztak, és 15 perc után a vezető a pisztoly övét lecsatolva azt mondta, hogy az árulók eltávoztak, kezdhetjük az istentiszteletet. Arra gondoltam, mi történne hasonló helyzetben velünk? Hányan maradnánk? Én is itt maradnék-e a szószéke? Remélem, Isten segítségével igen, de ezt most könnyű mondani. Tehát nem vesztettem el a józanságomat, hogy azt hinném, ugyanazokat a terheket vállaljuk, mint az első keresztjének. Mégis nagy örömem, hogy visszacsatolhatok újra és újra a fasorba. Tudjátok miért? Mert ahol az Isten szent lelke munkálkodik, ott ha kisebb mértékben is, de ugyanazokat a történéseket élhetjük át, mint a hőskorban nagyban átéltek. Most még nagy tartalékaink is vannak. Ma reggel gyülekezeti imaközösség volt a gyülekezeti teremben. Kiderült, hogy lelkészekkel együtt, meg szolgálattevőkkel 8-an imádkoztunk a gyülekezetért. Jól tudom én, hogy vannak házi imakörök, van női imakör, bibliaóráinkon is imádkozunk, de havonta egyszer, egy órában, második vasárnap 8-tól 9-ig, együtt fölemelhetjük a szavunkat, kis csoportokban. Emlékszem, amikor ide érkeztünk, néhányan voltunk csak, akik imádkoztunk, de a koreaiak, akik bérelték a templomot, meg a gyülekezeti termet. Tele ülték a gyülekezeti termet, én azt hittem, hogy nyelveken szólnak, mint ahogy van a rajongó mozgalmaknak ilyen különleges beszédük, hát más nyelven szóltak, de kiderült, hogy mindnyájan koreaiul imádkoznak. Egy szívvel, lélekkel fölemelték a szavukat, a hangjukat. És eszembe jutott ma reggel, hogy annak idején, az induláskor, gyermekeinkkel együtt imádkoztunk, Uram, valamikor a karzaton, hogy legyen valaki. És ma vannak a karzaton valakik, nem is kevesen. És ma reggel azért imádkoztam, Uram, ha megadod egyszer, hogy tele legyen egy ilyen vasárnap reggeli imaközösségben a terem, micsoda erő szabadul föl, ha egy szívvel, lélekkel téged dicsőítünk, és hozzád imádkozunk. Az első missziói út befejező történését olvastam fel a Bibliából. Mondhatnánk, még el sem indultak Pálék, és mi már a hazaérkezésükről beszélünk. De az egész útnak a lényege benne van alapigénkben. Amikor megérkeztek, Összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Hadd mondjam azoknak, akik nem követik a mi sorozatunkat, most ünnepi alkalomra érkeztek, vagy most indulnak még a gyülekezettel együtt, hogy az apostolok cselekedetei könyvnek a második feléhez érkeztünk, amikor a világmisszió indul. Addig csak ott Jeruzsálemben és környékén alakultak gyülekezetek az első pünkösd után. Ott vagyunk Krisztus után 47-ben, amikor Pálék elindulnak az első missziói útra. Kezdjük az elindulással. Legutóbb hallottuk a kőleves mesét, és azt, hogy Isten szent lelke minden kelléket összerendezett, hogy elkezdődhessen a világmisszió. Nem Jeruzsálemet tette anyahajóvá, ahonnan elindultak a küldöttek, hiszen olyan üldözés folyt ott, és egyébként is az oszlop apostolok szíve még nem volt olyan tág a pogány világ felé. Ők inkább a zsidók megtéréséért dolgoztak, meg arról gondolkodtak. Isten létrehozott a szíriai Antiochiában, az akkori harmadik legnagyobb világvárosban egy pogányokból lett gyülekezetet. Különleges, ahogy rövid idő alatt olyan erőssé tette a gyülekezetet, idehozta Barnabást Jeruzsálemből, Barnabás idehozta Pál Sault Tarzusból, majd kiküldi őket a Szentlélek biztatására a gyülekezet a missziói útra. Fasor. Csütörtöki presbiteri gyűlésünkön egyik testvérünk arról számolt be, hogy feleségével, 5 gyermekével Gödre költöztek. Egy éve már, hogy folyamatosan arra indítja őt az Úr, hogy a gödi gyülekezetet erősítse, ahova nem régen érkezett élő hitű lelkészházas pár, és van egy kis hívő, imádkozó mag. És amikor kijöttünk a gyűlésről, egyik presbiter testvérünk örömtől sugárzó arccal mondta nekem, tudod, milyen nagy dolog ez? 15 éve engem és néhányunkat irányítottak ide Pasarétről, mondván, hogy még alig kezdődött itt az ébredés, ti közel laktok, álljatok be, hogy segítsétek a munkát. Most meg mi küldünk ki valakit más gyülekezetbe szolgálatra. Azt mondtam, igazad van. Isten szent lelke munkája az, amikor egy gyülekezetet felerősít, hogy kiküldhessen, mint itt az antiochiai misszióra életeket. És én még azt is tudom, hogy már ők az 5., vagy az 5. család, vagy 5. személy, akiket kifejezetten úgy küldött ki, hogy más gyülekezetbe épített be. Természetes ez az egészséges út, szent lelkes út, hogy anyahajóvá lesz egy gyülekezet, ahova vissza-vissza lehet térni, de onnan indulni arra a munkára, amire Isten lelkileg felerősít és szolgálatra bátorít valakit. Elindul Barnabás és Pál. Velük megy Barnabás unoka öccse Márk János is, a fiatal ember. Így olvastuk az elhívásukat. Ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Figyeljük a sorrendet. Barnabást és Sault. Barnabás a felvezető ember. Idősebb is, mint Saul Pál, tapasztaltabb is, de az út során hamarosan kiderül, hogy kiemelten Pál lesz a világmisszió első embere. S ebben nem, hogy nem roppan bele Barnabás, hanem teljes szívvel Pál mögé áll. Már Ciprus szigetén, ahol kezdődik a missziójuk, Pál hirdeti az igét, majd a pizidiai Antiochiában, ne tévesszük össze a kiinduló Antiochiával, a szíriaival, az volt a nagyobb város, de ez is szép központ volt, Pizidiában, Ázsiában újra csak ő hirdeti az igét. És onnan kezdve ő viszi a vezérvonalat. Drága Barnabás és Barnabások az üdvtörténetben, akik nemhogy nem lesznek féltékenyek, hanem úgy állnak a második helyre, hogy teljes szívvel segítik, akit az Úr kiválasztott az élre. Érdemes lenne a Biblia igéit így végig tekinteni, vagy az egyháztörténet lapjait ebből a szempontból elemezni. Most csak egy személyre hadd emlékeztesselek benneteket, Jonatánra, Saul király fiára, Izrael első királya volt Saul, és Dávidot, a pásztorfiút választja ki az Úr. Saul üldözi, mert sejti, hogy nem a fiáé lesz a királyság. És sziszegi a fiának, mikor észreveszi, hogy a fia támogatja Dávidot. Amíg Isai fia él, belőled nem lesz király. És akkor ez a minden tekintetben királynak alkalmas fiú, hiszen hősi harcokat visz végbe életek kockáztatásával a harcmezőn, egyébként is helyén az esze és a szíve, ki mondja, nem is akarok, mert ha az Úr Dávidot választotta, akkor én mindenben támogatni fogom őt. Milyen nagy kincs, amikor az ügy az első, és nem a személyünk. Így indultak Krisztus után 47-ben, 3-asban, amint mondtam, Tamár, Barnabás, Pál, Márk János Ciprusra, és ott kezdték meg az igehirdetést. Hamarosan kiderül, hogy ahol az élő Jézust hirdetik, ott a sátán is betart. A sziget helytartója, Sergius Paulus, figyel Pálékra, ez a római ember, de ott van egy Elimás, más nevén Bar Jézus nevű varázsló, aki mindent megtesz, hogy eltérítse a helytartót a hittől. Féltékeny, hiszen tudja, ha Jézusban hinni kezd a helytartó, akkor az ő varázsló állása az megszűnik. Két szellemi világ csap össze, a mennyei és a démoni. De a mennyei győz, hallgassuk csak. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve szent lélekkel erősen ránézett, és így szólt. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördög fajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme az Úr keze rajtad van, és vak leszel. Nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán. Akik a lelki munkában már mélyebben járnak, azt mondják, hogy az egészséges hívő munkának két oldalról is jelzése van. Az Úr részéről, amik történnek, és az ördög részéről, aki keresztbe akar tenni. Amikor 17 évvel ezelőtt az első lépéseket tettük az itteni gyülekezeti munkában, olyan mennyiségben és intenzitással kaptuk a támadásokat, hogy azt fel sem tudom sorolni. Ha csak azt mondom, hogy a kölcsönből élő gyülekezettől, Az első karácsony szent estéjén majdnem 500 ezer forintot elloptak a vertenyszekrényből. Úgyhogy a rendőrökkel töltöttük a karácsony estét. Amikor még a lakás sem volt rendbe téve, hogy beköltözzünk, már a hivatalosak a hátunk mögött, a gyülekezet, presbitérium háta mögött meghirdettek egy újabb lelkészi állást a fasorba. Úgy kellett a presbitériumnak egy döntéssel és a reformátusok lapjához küldött jelzéssel megállítani, hogy ez még most nem időszerű. De nem is sorolom, csak dicsőítem az Urat, aki győzött. Évek múlva egy nagy borítékban, Zakeus felirattal 2.200.000 forintot találtunk a postaládában. Akkor nem mondtuk ezt el, mert akkor biztos sokan kotoráztak volna a postaláda körül. Azóta sem történt ilyen, tehát ezt csak arra mondom, hogy Istennek ezek az akciói nem tucat számra mennek, de a nagy borítékban a fasori református egyházközség részére is négyel osztható volt a szám, pedig nem 200 000, hanem még részletezve is utána volt valamennyi apró pénz. Ugye Zákeusnál olvastuk, hogy amit patvarkodással vagy csalással elvettem, négy annyit adok vissza. Máig sem tudjuk ez a csoda, hogyan állt össze, csak sejtjük, hogy a mi Urunk közreműködésével. Egy évre a hirdetés után nem hirdettünk az újságba, hanem mi magunk hívtunk ifjúsági és missziós lelkipásztort, lelkipásztor házaspárt a gyülekezetbe. De folyamatosan átéltük, hogy az Úr is jelez, de a sátán is jelez. Pálék egész útját a támadások hatalmas arzénája kísérte. A sátán a kezdetén szerette volna befolytani a missziót. Márki János már Ciprus után elköszönt tőlük. Már az első puskapor szag elég volt neki, a fiatal embernek, hogy visszahúzódjon, de ők mentek tovább. A pizidiai Antiochiába mennek Ciprusról. Ha a térképet képzeljük el egyszer, talán mikor a missziói utak vége felé járunk, akkor föl is vetítjük, hogy járjuk, csak végig gondoljuk, ahogy elindult a misszió, amelyik idáig ért, ahol mi vagyunk, és a föld végső határáig, ahogy az Úr megígérte. De ha elképzeljük a földközi tenger medencéjét, és ott van egyik oldalon Izrael országa, fölötte ott Szíria, és jön a Törökországot ma magába foglaló ázsiai terület, és a földközi tengerben Ciprus szigete. Ciprusról elhajóztak ezekre a mai török területekre, majd halljuk Ikónium nevét, az a Kónya városa, ma a harmadik legnagyobb török város, és így haladtak. A Taurus hegység 1600 méter magas. Hágóit megmászva, fennsíkon találták a pizidiai Antiochiát 1200 méter magasan. Szép út lehetett ez, nem is egyik vagy másik napról napra tették meg Pálék ezt az utat, de megérkeznek, és a zsinagógában kezdik. Mert először a zsidókat szólítják meg, egy üttörténeti sorozatot mond, nem ilyen hosszan, mint ahogy én, hogy már a 60. ige hirdetés hangzik, hanem egy ige hirdetésben Pál elkezdi ott, ahol ők nagyon jól tudták az ő népük történetét, és kiköt Jézusnál. Meghasonlás támad. Ha az élő ige hangzik, ha Jézus keresztje, halála, feltámadása, a megtérés, újjászületés, evangéliuma középpontba kerül, megoszlik a hallgatóság. Ez mindig így történt itt is, figyeljük csak. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokasságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományba. Mekkora harc, de gyülekezet maradt a hátuk mögött, és ezt olvassuk az 52. versben. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Jön Ikónium, és jön Lisztra. Ami Lisztrában történt, azt tragikomikus filmben lehetne csak megörökíteni, vagy láttatni. Kezdődött azzal, hogy Pál egy sántát meggyógyít. Úgy, ahogy annak idején Péter és János mentek a jeruzsálemi templomba, és az ékes kapunál egy sánta alamizsnát szeretett volna, és akkor azt mondták, hogy aranyunk, ezüstünk nincs, de amink van, azt adjuk neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És lábára szökött az a sánta. Most ez Lisztrában, Pálék szolgálatában megismétlődik. Erre úgy megrendülnek ezek a valóban pogányok, hogy isteneknek nézik őket. Azt mondják, az istenek látogattak el hozzánk. Jupiter és Merkurius. Jupiter volt ugye az öreg, Merkurius a fia, az a szóvivő, egyből Barnabást Jupiternek, Pált Merkuriusnak tekintik, és Jupiter főpapja felkoszorúzott bikákat hoz, hogy áldozatot mutatnak be az apostoloknak. Hát rendhagyó istentiszteleti helyzet, testvérei. És oda rohannak közéjük Barnabás és Pál, és azt mondják, hogy álljatok meg! Hát éppen azért jöttünk ide hozzátok, hogy ebből a babonaságból, amiben éltek, ebből a semmiből az élő Istenhez vezessünk titeket. Megbotránkozik a nép, közben megérkeznek az antiochiai támadók, és a vége az, hogy azt a Pált, aki ezt a gyógyítást az Isten szent lelk által végbe vitte, majdnem halálra kövezik. Meg is vannak győződve, hogy meghalt, kihúzzák a szemét dombra, a városon kívül, és ott hagyják. Teljes csőd, mondanánk. De mi azt mondtuk volna a kereszt alatt is, mikor Jézus meghalt, teljes csőd. Innen nincs tovább. Mentek is a tanítványok a Szélrózsa minden irányába. De mi az, hogy teljes csőd? Ne csak idáig lássunk. Itt nagyon szűkszavú a leírás, hogy oda mentek a tanítványok, ő pedig fölkelt, hogy első segélyben részesítették, vagy mi történt. De tudunk az egyháztörténeti leírásokban arról, hogy Timóteusék részt vettek az ápolásban. Volt ott egy fiatal ember, talán a 20-at se érte el még akkor. És az édesanyja, aki Isten félő asszony volt. Még talán Krisztus nem ismerte úgy. De az biztos, miközben ápolta Pálékat, Pált, a Annak közben megismerhette, mert később a második missziói útra és az egész szolgálati életére útjára a leghűségesebb tanítvány Timóteust Lisztrából kapta az apostol. Megérte neki? Kérdezzétek meg tőle, és válaszol, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek. Az Úr Jézus Krisztus ismerete gazdagságáért. Megérte neki. Itt aztán befejeződött a missziói út, mondanánk. Hát ha valakit holtra vagy félholtra köveznek, hogy nézhetett ki ez az ember, a feje meg egyáltalán? És mit olvasunk? Hallgassuk csak. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. És ott is hirdették az evangéliumot. Majd visszatérnek, de nem lopakodva kerülő úton. Keressük is ki otthon is. Olvassuk végig ezek fényében apostolok cselekedetei 13. 14. fejezetek ezek, hogy mélyen belén kivodjon. Visszatérnek Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába, mert erősítették a tanítványok lelkét, hát akik megrémültek az első támadások közepette, friss hívők voltak, ők erősítik ezeket az induló tanítványokat, nem azok Pált, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. És teljesen meglepő, amit olvasunk, hogy ezekben a friss gyülekezetekben mi történik. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, bőtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Azután Pizidián áthaladva eljutottak Pamfiliába, hirdették az igét Pergében, s lementek Attáliába. Innen Antiochiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Számomra megdöbbentő, hogy mi történt itt hónapok alatt. Hogy mennyit küzdünk, hogy emberek hitre jussanak. Mennyi idő, mennyi várakozás. Itt pedig a támadások keresztüzében élő gyülekezetek keletkeznek, akiknek már vezetőket választhatnak maguk közül valakiket, akik ezt már fölvállalják, hogy elindulnak így. És ekkor jön a befejező mondat, amikor megérkeztek Antiochiába, haza, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Meglepett engem, hogy nem az van, hogy elbeszélték, mennyi bajuk, terhük volt, és Pál megmutatta a kötés alatt a sebeit, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy milyen hatalmas dolgot cselekedett az Isten, és kaput nyitott a hitre a pogányoknak. Kedves testvéreim, miközben tanulmányozom a régi eseményeket, olyan közel jönnek, szinte kézzel foghatóan, és megtelik a szívem, hiszem a szívünk hálával, Isten dicsőítésével, hogy akkor is, ma is kaput nyit a pogányoknak, a budapesti pogányoknak is. Nekünk is a hitre. Így énekeljük majd Isten tiszteletünk végén, a 264. dicséretünket, második verset hadd olvassam. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát naponként tölti ki rád. Áldását mindenben érzed. Amen. Jöjjetek, testvéreim, hangosan is imádkozzunk. Gyönyörűség olvasni, áldott Urunk, ahogy azt a két-három vándort felruháztad mennyei erővel, egyáltalán nem ideális körülmények között, de téged hirdettek, és te megerősítetted jelekkel is, csodákkal is az ige hirdetést. Köszönjük, hogy gyülekezetek egész sorát hoztad létre, erősítetted meg, tartottad meg a hívőket, és elindult a misszió felénk is. Hálát adunk azért, hogy az ügy a te országod volt az első ezeknek az embereknek, és nem az egyéni vélekedésük, mi tetszik nekik, mi nem. Nem húztak szét, hanem úgy erősítették egymást, ahogy azt te nekik csodálatosan megadtad. Könyörülj rajtunk is, hogy a te kincseidet meg tudjuk becsülni. Add meg, hogy egy szívvel, lélekkel tudjunk imádkozni, szolgálni, erősíteni egymást. Olyan sok az elesettségünk, alkalmatlanságunk, mindnyájunknak, Urunk. De tudjuk, hogy a kincs nagy volt, az tőled van, és nem magunktól való. És így dicsőítünk azért, hogy azokat a gyermekimákat is meghallgattad, amelyek a karzaton lévő ige hallgatókért szóltak. Áld meg, kérünk, a karzaton lévőket, meg a földszinten lévőket, áld meg a szószéken lévőket is, és hadd folytassuk a missziót. És együtt imádkozunk azért a családért, akit te küldesz ki a gödiek közé, és azokért a testvérekért, akik akár Érparkvárosban, akár Diósdon, akár a Schwab-hegyen, akár másutt, ahova küldted őket már innen közülünk is, a te küldötteid. Add nekik a te lelked erejét, hogy segíteni, erősíteni tudjanak. És kérünk téged a jövő hetünkért. Nekiindulunk mindnyájan vissza az otthonainkba. Mennyi kérdés, feladat, gond, ha úgy a kezedbe összpontosul. De te szét tudod válogatni, Urunk. Adj mindig egy következő lépést, amit te jónak látsz, személyesen is, családunkban is, a gyülekezet életében is kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elébe hálaadással, mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet, említem az adakozást, és hívok szeretettel mindenkit a Teaház alkalmára is. Énekeljük a 264. dicséretünk második, harmadik, negyedik és ötödik verseit, a 264. dicséret imént olvasott versét és a következőket.